stúdióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Lábjegyzet. Irodalmi ügyekhez és művekhez. Bán Magda műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat a strandról. Augusztusban a nyár derekán, és különösen szombat délután az élet egyik legfontosabb, vagy legalábbis leggyakoribb terepe a strand. Legyen az a Tisza vagy a Duna partján, kisebb és nagyobb tavaknál, a Balatonnál, vagy éppen egy bérház udvarán, mint a Lukács uszodában, vagy és a tengernél. Mindegyik más és más, de ami bennük mégis közös, a víz, a szabadság és a nyár. Három urat kértem fel Jósvai Lídia kolléganőmmel együtt, hogy strandoljunk, azaz beszélgessünk a strandról. A három úr: Bikácsi Gergely, Bán Zoltán András és Kálmán C. György. Beszélgetésünk elején azt a felfedezésünket osztottuk meg egymással, hogy amint az életben, úgy az irodalomban is, gyakori helyszín a strand. Mándi Iván, Strandok, uszodák, részlet.
Egy kép az asztalfiókban. Megbarnult strandfotó. A széle begyűrve, középen megtört. Egy nő fekszik a homokos parton. Bódult mosoly a szája körül. Vagy inkább csúfondáros? Hevernek a strand homokján. Gyékényen törülközőn pokrócon. Végig a strand homokján. A füves föld részen. Kopaszos fűcsomóra hajítják a gyékényt, a szatyrot, a strandtáskát, és aztán ők is végigvágódnak. Napoznak. Hason fekve, háton, ülve, üldögélve. Barnára sült arcok, hátak, vállak. Riasztó vörös foltok. Penész foltok, hófehér foltok. Fekszenek. Hallgatnak. Alszanak. Egy sörös üveg imbolyog felettük. Kinyitott a büfé! Néhányan feltápászkodnak, szédelegve elindulnak. A tó mozdulatlanul felemelkedik, egy pillanatra egyé válik az éggel, majd épp oly mozdulatlanul leereszkedik. Felemelt térdek, kinyújtott lábak, elhajított karok, földbe süllyedt testek. Megzörren egy újság, elhajítanak egy papírzacskót. Pettyes labda gurul a napozók közé. Egy nő szétdobott lába közé. Megáll csendes kajánsággal. Nincs benne semmi tolakodás. Csak éppen nem mozdul. Napozók szektája a tó mellett a strandkövén. Kiszáradt bőrdarabok. Fejek kiürült edénye. Férfiak, nők, mindegy. Valaha mozogtak, beszéltek, de most már... Előre nyújtott lába a zuhany alatt, a lábfej kimerevítve zuhog rá a víz. Dühös prüszkölés. Meddig kell még néznem ezt a lúdtalpat? Egyáltalán nem kell néznie, és ami a lúdtalpamat illeti, remek példány! A láb sértődötten visszahúzódik. Befurakodik egy váll. Elgörbült hát, mögötte egy hang. Miért nem jár gyógytornára? Tessék? Semmi. Hangok a hőségből. Legyen szíves, kenje be a hátamat. Miért kenjem én be a maga hátát? Én is bekenem a magáét. Tudja mit? Én nem kenem be a maga hátát, és maga nem keni be az én hátamat. Mit adtál nekik? Mi volt a nász ajándék? A zsidó háború. Már nem is tudom, ki írta. Egyszer majd kérdezz meg tőlük, alkalomattán. Zsidó háború? Nem rossz.
Te,
Itt palacsintát lehet kapni. Palacsintát strandon? Ne hozzak! Strand palacsintátnak köszönöm, vannak még ötleteid? A hangos bemondó. Recsegő hang egy távoli világból. Bodnár Krisztinát a bejáratnál várja Tibor. Csönd. Bodnár Krisztinát a bejáratnál... Egy férfi felemelkedik a gyékényről. Én megkeresem azt a Bodnár Krisztinát, kihúzom a Balatonból. Unott női hang. Mit csinálsz te Bodnár Krisztinával? Lányok nevetése, ahogy a Balaton felé futnak. Idősebb férfi utánuk néz. Most már igazán be kéne menni a vízbe.
A strand, mint olyan.
Strand szerintem egy, a Bakhtin szavával éve egy kronotoposz, tehát egy olyan helyszín, amelyik egyszer egy helyet és valamiféle időt is lehatárol, és amely meghatározza tulajdonképpen annak a műnek a hatókörét, amelyben szerepel, a szabályokat, különleges szabályok vannak érvényben a strandon. Azt nem mondanám, hogy szabálytalanság, tehát nem valamiféle karneváli helyzet, hogy továbbra is Bakhtinál maradjak a strand, csak éppen a szabályok sajátosak, tehát nincsenek teljesen felfüggesztve, de nagyon sok mindent szabad, amit más körülmények között vagy más helyzetben nem szabad. Az emberek például le vannak vetközve gyakran, főleg persze a 20. század második felével. Mindenesetre másfajta ruhában kell megjelenni a strandon már régóta. Az a szabály fel van függesztve, hogy valamit csinálni kell. Sőt, olyan fokig fel van függesztve, hogy általában kötelező semmit tenni. Tehát valahogy kötelező kiszakadni a mindennapi rutinból, élvezni kell a szabadságot, egyáltalán szeretni kell ott lenni. Nem biztos persze, hogy az ember jól érzi magát a strandon, erről szó sincs, de... erős az indítatás és a nyomás, hogy érezze jól magát. Aztán persze ez gyakran nem sikerül, meg gyakran egy csomó más zavaró tényező lép be. Többek között azért, mert egy csomó szabály fel van függesztve, tehát az emberek lespiccelik egymást, ahogy a Petri versben szerepel az éltes jellemszínészeket a rossz alakításaikért szembe lehet spiccelni. Csomó minden rá lehet lépni a törőközőjükre, egy csomó emberi korlát, ami szétválasztja az embereket, rangjuk és pozíciójuk, és nem tudom, életkoruk szerint az feloldódik, és csomó mindent szabad csinálni, amit egyébként nem szabad. Ugyanakkor az egészben van valami, legalábbis mondom a 20. század második felében, a mesztelenség miatt, vagy a levetkőzöttség miatt van valami erotikus is. Például a Rakowski Zsuzsa egyik versében, aminek az egy pornográf magazin, és valóban a kiinduló kép az a pornográf magazinokról szól, ott rögtön a második versszakban a strandról esik szó. Testük bármiféle pózban higiénikus, derűs, s mintha strandon, tornaórán szinte már elvont a hús. Tehát a pornográfiát összekapcsolja a stranddal, ami hát persze nagyon erős váltás, de van benne valami a strandban, mindenképpen van valami érzékiség.
Ez a vers pont azt mondja, semmi érzékiség, hát olvasd föl még egyszer,
sem. A hús,
tehát nincs benne, de ez így is van, hiszen ha te két gyönyörű lány lenne a szobádban melletted félmeztelenül. Ugye akkor a strandon bármikor lehetne, most hol az erotika a strandon, és a szobában ez ugyanúgy lenne? Hát világos, a strandon nincs semmiféle erotika, vagy jóval kevesebb van, mint hogy a sportban sincs.
Most hozzá kapcsolódik a Bakhtini gondolat, hogy azt mondta, hogy a szabályok fel vannak függesztve. Ez egyrészt igaz, de az nagyon fontos, hogy más szabályok lépnek életbe. A strandnak ugye a vízzel, hát enyhén szóval van némi kapcsolata. És hát itt nyilvánvaló, hogy mitológikus talajra is könnyen tévedhet egy író, hogyha a strandról a vízről ír, és talán ez is okozhatja, hogy a strand milyen fontos szerepet képes játszani az irodalomban. Hát a mitológiára egy egész könnyű példát lehet mondani a Thomas Mann Halálvelencében novelláját, ahol a görögségről van egy álom, amely hát egyértelműen a vízhez kapcsolódik. Persze más a úszoda vize és más a tengervize, de hát a strand az egy bő fogalom.
Hát sőt, több különbséget is kell tennünk. Verence az egy város, amelyik a stranddal mint egy összefüggésben van. Ezt hát, nem azt így van. A Lukács az egy úszoda elvileg, ahol viszont mégsem az úszása fontos, tehát mondjuk a sportuszodától élesen elkülöníteném.
Na, tehát a társaság élet, ugye?
Szeged, igen. És vannak a balatoni strandok, amelyek olyan városa, mint Velence, nincsenek kapcsolatban, tehát ezek egészen különböző helyszínek, és aztán van a tenger, a nyílt tenger, ahol viszont strandról nem igen lehet beszélni, vagy legalábbis nem abban az értelemben, hogy a velencei strandról, vagy ahogy a Lukács uszodából.
Garaci László, mintha élnél, részlet.
Tündér lalás vödröcskénbe merem a Balatont, mi lehet a meder alján? Vizes volt a homok, mert a barna kéreg forró és kemény, ha bereped, sárga szemek szitálnak elő. Miért nem süllyed el a csónak? Én elsüllyedek, ki van próbálva. Anyu, apu elsüllyed, kő, homok, vödör elsüllyed. A csónak, ami ugyanolyan, az nem. Apu nem feltétlenül süllyed el, de ahhoz úszni kell szegénynek. Lustán tempózik, arca időnként felbukkan, és kifordult szemmel, tátott szájjal nagyot harap a levegőbe. Sehogy se tudják elmagyarázni a csónakot. Talán, ha tündérlalás vödröcskémmel telemerném, erről gyorsan lebeszélnek, hogy fölösleges, mert fából van, és a fa úgy is fennmarad. Ne bomolj, te gyerek, ezt még ellenőrizni! Az evező dög nehéz, attól megyünk előre. Illetve körbe-körbe. Apu mérgesen elveszi anyutól, nagy recsenéssel csapódunk a stékhez. Mindenki ideges. Nyaralunk. Először vagyok. Jónak kell lenni. Egy ekkora nagy fiú. Anyu nem tud úszni. A hattyúkat nem szabad bekergetni a nádasba. Új felfedezés. Nem minden merül el. A madarak, a labda, sőt én se, ha azt a ragadós úszó mellényt rám kötik. Amiben levegő van, az fennmarad. Ha nagy leszek, csónakot fogok süllyeszteni. Van egy fémladik. Már meg se kérdem, mégis fennmarad. Tehát a fa az egy hazugság. Úszó mellényben mehetek fagyizni. De éjjelre mindenképpen leveszik, mert jobban tudják, mi a kényelmetlen. Már nem is ordítok, pedig a kis Gusztival kellene barátkozni, aki tobozzal dobál és letagadja. Amúgy Guszti bácsi elég mókás, de sikkasztani fog. Vidékre helyezik. Fáj a hasam. Ellenforradalmi bélhurut. Hétrét görnyedek. Gyere már, te puki! Apu kopaszodik két oldalt, ha nagy leszek, én is ilyet akarok. A nadrág hibátlan éle, és a nénik, főleg a cicisek, miért néznek rá olyan furcsán? Keveset beszélek. Minek dumáljak, nem tudok semmit. Most a Beregi Zsuzsiba vagyok szerelmes. Nagy rózsaszín masnit kötnek a hajába. Csak azt utáljuk, hogy játszatok szépen és sunyiképpel elvonulnak röhögni a büfébe. A szerelmesek. Komolyan rajta vagyok a csajszín, de az amőbás úszónacimat lefitymálja, mert a bátyja kapott idén fecskét, zöldet, piros csíkkal, madzagok nélkül nevetséges. Hát fintorogni meg prézsmitálni azt szeret. Más lányok pitiznének. El se hívom horgászni. Belógatok egy botot, apu törte. A lányok félősek. Annál jobb, hogy én nem félek. Kivéve Sihú. Kettes számú szerelmem, Borsodi Marian még félősebb. Szorongós típus. Anyu megszorítja a kezem, ha köszönni kell. Azt se tudom kicsoda, minek köszöngessek, kolom, és nem oda nézni. Apu fürdősapkában úszik. Nem látszik, hogy nincs haja. A mellkasa viszont szőrös. És nagyon okos. Hát ő azt hiszem tényleg mindent tud. Csak ha azt vesszük, evezés, fényképezés, fejelő bajnokság. Egyszer aztán jön a vihar, piros jelzés, és az iszapos vízben kotornak a kollégák. Egyik csónak ide látszik. Fennakadt a nádasban. Az orra ferdén kiáll a vízből. Nem szóltam. Ezt már úgy se lehet megmagyarázni. Thank you.
strand szomszéd, Eszterházi Péter.
Én tényleg a szomszédban lakom, és az ember a szomszédjával mindenféle viszonyban van, és mi ugye négyen voltunk testvérek, és nagy viszonyban voltunk a stranddal. A nyaraink azok a strandon teltek el. Nem is arra emlékszem, hogy hol nyaraltunk, hanem hogy itt nyaraltunk. Voltunk itt, ott, de a nyarak azok mindig a strandot jelentették. A strand pedig főképpen a kerítést jelenti. Ugye mi úgy lakunk, hogy a bejárat az a másik oldalon van. Na most, nem financiális megfontolásokból, mert annak idején ugye ez 3-6 forintok voltak, hanem hogy körbe kellene menni. Tehát nem mentünk körbe, hanem mindig átmásztunk a strandon, és ez semmilyen problémát nem is jelentett, sőt a nevelésnek az egyik talpköve volt nálam, hogy a gyerekeim is másszanak át a strandon. Nem menjenek körbe. Ez nyilván milyen ilyen kádárista reflex, hogy tehát minden, ami hivatalos, az ellenséges, amit tehát által kell verni. Most a következetlenül ezt a szokásokat megtartottuk a demokráciában is, ahol is ugye már ennek a morális alapozottsága nem volt meg. De aztán a demokrácia jól kicsellózott velünk, mert kutyás őröket állítottak. Ami azért eléggé sajátos, tehát ha arra gondolok, hogy a strand az a szabadság, a mesztelenség, a kötetlenség, és akkor ebben a szabadságban, a mesztelenségben, a kötetlenségben ilyen SS fegyőrök járnak német juhászkutyákkal, vagy nem tudom micsodákkal. De ez működik is, mert ettől aztán a gyerekek nem mernek bemászni. Aminek azonban az lett a következménye, hogy nekik a strand már nem azt jelenti, amit nekünk. Hát csak lényegében futballozást jelentett. Látást, lovakulásig futballoztunk itt a strandon. Ugye itt kétféle gyerek van ezen a környékén, voltak, akik a Dunára szoktak, és mások pedig a strandra. Milyen strandosok voltunk. Egész nap kint voltunk, tehát ebédelni se jöttünk be, és az még volt itt egy ilyen attrakció, amikor megbeszéltük mindig édesanyámmal, hogy hánykor jöjjünk a kerítéshez, és akkor ő adra odahozta nekünk kis lábaskába, egyenmeségtől, aki saját maga volt, az evédet. Édesanyám mindig nagy súlyt vetett arra, hogy rendesen kell lenni. Tehát azt jelentette, hogy az ételhordó mellé, tehát az ételhordó volt az étel, azonban volt mindig szalvéta is. Valamint, ami még mulatságos volt, hogy hát ugyan mi a évszázados kizsákmányolásban ugye nem sokat bírtunk átmenteni, de ez is leszáig az van. Sőt, olyannyira, hogy csak az volt otthon. Következőképp, hát mi ott ültünk négyen, vagy hát hárman, aztán négyen, szalvétával, ezüst esztrájgal, sokat nevettek rajta az anya barátom. De jó. Most is az a helyzet, hogy vasárnaponként kimegyünk, és akkor van ott egy ilyen futballozgatás, inkább csak gatásnak lehet mondani, de avval le is zárul. És nem is maradok ott utána, tehát az tart 10-től 12-ig, akkor én 4-1-kor már nem vagyok. Tehát nem is jövök kísértésbe, hogy kimaradjak. Mert nem szeretek üldögélni a napon, meg nem akarom ezt önkritikusan mondani, mert az jut ez, hogy azt mondjam, hogy belesavanyodtam, vagy nem tudom, de egyszerűen nem élvezem. Tengerparton is, ha vagyok, összeszedem magamat, és nyaralok, de unom. Meg nem szeretem a homokot, tehát azt, amit régebben úgy szerettem homokba futni, meg focizni is, meg bármit, meg a homokot szeretem. Most a homokot azt piszoknak tartom. Hogy ha homokos lesz a lábam, akkor azt gondolom, hogy piszkos lehet. Most hát ez abszurdum, tehát így nem lehetne strandolni. Hát nyilván az valamelyest életforma is volt, tehát ugye, hogy ott elődögél. Én a strandnak a fürdés részét azt soha nem használtam ki. Tehát a víz az mindig csak arra volt jó, hogy futball után hogy beleessen az ember, és ott addig legyen a vendég helyre, nem áll a rend. És akkor utána mindig voltak társaságok, és ott elődögélni lányok, fiúk együtt, az aztán nagyon jó volt. Elég fiatal voltam, aminek ott, tehát ez mondjuk a 60-tól 70, vagy valahogy így, tehát ami a 10-11-től, tehát ezekben az időkben nem volt. Aztán tulajdonképpen utána lassacskán véget is ért. akkor annak az egésznek volt valamiféle Gesamtkunst jelleget, össze is hojt az egész, a napfény, a foci, a vízbe való beleugrás, a lányok, az édesanyám, az evés, az ételhordó, ez így egybe jelentett valami nagyon-nagyon jót, vagy valami nagyon laza, szórakoztató, ugye az ottlik megkülönböztetésével nem szabadságot, hanem kötetlenséget, ami a kötetlenséget is, meg felelőtlenséget is, tehát hogy nem volt ideje, nem kezdődött valamikor, és nem tartott valahová. Tulajdonképpen augusztus 20-ával ér véget mindig a nyár, mert attól kezdve már az iskola fenyegetésében van a dolog, és egy időben valahogy akkor mindig el is romlott aztán az idő. Valahogy 20-a után már nem volt igazán jó idő. De előtte az egy időtlen tömb, és ilyen módon valamiféle aranykor.
Azok a régi strandok.
Arra gondolok, hogy a 19. században nem is a strand, hanem az úgynevezett fürdőhely milyen óriási szerepet játszott a regény szervező elemeként. Tehát ugye az orosz regények benne, hát számtalan példát tudunk felhozni, főleg Turgenyevnél, vagy Dostojevszkinél is akár a Félkegyelműben, vagy a Csehovtól egyik legszebb novellája, a Kutyás hölgy, ugye, ha jól emlékszem, Jaltában kezdődik, és hát ott kulminál. De mondanék egy még kevésbé ismert példát, ami az egyik legkedvesebb könyvem, egy amerikai írótól, Ford Madox Ford, a Jó katona című regénye, amely egy németországi fürdőhelyen történik. Pontosabban legalább 15-20 éven keresztül járnak ide az emberek, az a bizonyos társaság, és csak abban az időben találkoznak, amikor, tehát jó barátok, de mindig csak arra az egy-két hónapra találkoznak az évben, amikor ezen a bizonyos nyaralóhelyen összejönnek. Tehát amit mondtál az előbb, hogy átrendezi a társaság dimenzió, stb. Ez a 19. századi regényekben nagyon-nagyon erősen szervező elem tud lenni.
Vagy mondjuk a ifjúság vásárában ott próbál be kisebb pénzt szerezni, mert ott zajlik az élet. A nyaralás az a pillanat, amikor a társadalmi elit összetalálkozik.
Egyik legdöbbenetesebb magyar strandíró az a Csád Géza, és a naplójába írta
az
meg.
Hát az
ez elképesztő, szóval olyan mélység, olyan borzalmas mélysége van annak, hogy minden nőt neki ott meg kell szerezni, az már teljesen átcsap valami, nem tudom, valami metafizika, az biztos az annak valami borzongató ereje van. Na hát ez Isten is, hogy megszűnt az elegáns fürdőorvos, az elegáns odalátogató úriasszonyokkal, ez hol van?
Kántor Péter, Özsem Budán strandfestő, részlet. Özsem Budán, 1824-1898, strandfestő. Nem sokat utazott. Ott volt neki Trouville, a tengerpart Normandiában. A strand, ahol az emberek strandolni szoktak. Buden is kiment, kivitte az embereit a strandra. De nem strandolni, kivitte őket föl alá sétálni. Járkáljatok! Nem törődött a homokkal. Hogy majd homok megy a cipőjükbe, a ruhájukba, nem törődött a kifogásaikkal. Két lépésnél nagyobb távolságot tartott. Ilyen volt. De mindig szép, elegáns ruhákat adott rájuk. Krinolin szoknyát, kalapot, pelerint, szalagokat. A férfiaknak sétapálcát nyomott a kezébe, az érzékeny bőrű nőknek napernyőt. Rendszerint székeket is vitt ki a partra. Letette őket egy kupacba, és leültette a fáradékonyakat. Azok rögtön leültek bámészkodni, beszélgetni. Budent nem érdekelte, miről beszélgetnek. Nyilván érdektelen semmiségekről gondolta is.
Talán igaza volt. Úgy 1863-64-ben. Egyszer két fekete ruhás kisasszony és egy fiatalember leültek a homokba. Csak úgy. Máskor a szél belekapott egy türkiszkék kendőbe, vagy vihar jött, ólomszürke lett az ég. A sétálások egyre ritkultak, rövidültek. Budán hagyta. Hagyta az egy helyben topogást, sőt, nagyon is megfelelt neki így. Néha egy zászlóval vagy szalaggal jelezte a szelet. 65-ben is kivonultak bámulni a naplementét. Ücsörögtek, átcsorogtak egy kupacban. Nem történt semmi különös. Várakoztak. Budán kicsi képeket festett. 35x57 cm, ilyesmik. És a kép fele, kétharmada mindig ég volt.
Párbeszédek, monológok.
Kiké a strand, ki uralja a strandot, a szépek, a gazdagok, a jók, az okosak, elsősorban a szépek uralják a terepet.
Hát a test uralja. Szóval végülis a strand az a testnek a...
A húsnak, a szimpontája.
Hát persze, hogy az izmos napban, mint ott férfiak, vagy a szép keblű hölgyek, ki a strand, igen. És hát, igen.
Más, hogy a strand, az valószínűleg megváltoztatja a párbeszédeket. Tehát egészen másképpen kell beszélni a strandon. Ez összefügg az, hogy semmit nem kell csinálni, vagy éppen semmit tenni kell. Tehát a párbeszédeknek is lehet semmit mondó a párbeszéd, és úgyis tökéletesen megfelel a funkciójának, sokkal inkább, mint bárhol máshol az életben. Kántor Péternek egy verse, Özsem Budán strandfestőnek állít emléket, aki úgy utasította a modelljeit, hogy beszéljenek valamiről, bámészkodjanak, beszélgessenek. Idézem a verset, Budán nem érdekelte, miről beszélgetnek. Nyilván érdektelen semmiségekről gondolta, és talán igaza volt.
Viszont van egy nagyon érdekes dolog, hogyha valaki egyedül van a strandon, ez is egy nagyon furcsa szituáció, mert hát általában a strandon nem szokás egyedül lenni. A kávéházban is kevésbé, ha az ember nem ír, vagy nem olvas. Tehát a strand viszont óriási szerepet vagy lehetőségeket nyit a monológnak, a belső monológnak emiatt. Most említettük már Thomas Mann-t, ott is az Aschenbach egyedül van a strandon, amikor a víziót megéli. Most mondanék még egy példát, abszolút elfelejtett Ivo Andrics-tól, akinek van az Asszony a kövön című novellája, ott egy középkorú nő egyedül fekszik a strandon, és aztán felidéződik egy erotikus emléke. Most nem részletezem, hogy miről van szó, de tehát mivel időtlenség is van a strandon, az időtlenség miatt lehet idő egyedül időutazásokat tenni, ugye hát az Aschenbach egészen az örökségig megy vissza, ez a illető asszony pedig az Ivo Andrics novellában a kamasz korába. Tehát, hogyha azt lehet, hogy a párbeszédek úgymond semmit mondok, akkor ezzel szemben, legalábbis az általam ismert művekben a monológok viszont egészen metafizikusak, a belső történések, egészen nagyibűek.
Ha igen. Viszont társaságban van, akkor ezek a társaságok mindenféle érdekes alakzatokat ölthetnek. Mandy többször ír a strandról, és az ő növelláiban is ezek a kis társasági mozgások, az egymáshoz csapódások, az ellenségeskedések nagyon érzékletesen benne vannak, és éppen a strand közeligében mutatkoznak meg szépen.
Hajnóci Péter, A halál kilovagolt Perzsiából, részlet.
A Gellért strandján történt a hullámmedencében. Munkatársa a vállára csapott, hangosan felnevetett, és megszorította a karját, forduljon hátra.
Milyen jó alakja van a barátodnak. Mutasd be nekem.
A vidáman csengő leányhang, ahogy erről később megbizonyosodott, szándékkal volt hangosabb a kelletténél, hadd hallja meg ő is, amit a munkatársának mondott. Hátrafordult, és megpillantotta a lányt, aki kacagva nyújtotta felé a kezét. Mi, Krisztina? Ő is elmotyogta a nevét, zavarta, megszorította a lány kezét, és nem akarta elhinni, hogy megeshetett vele ez a csoda. A lány kissé tömzsi, de arányos, jó alakú volt. Kétségtelenül az arca volt a legszebb. Érzéki arca volt, szemita jellegű és kissé üres. A fiú munkatársa búcsút vett tőlük, a további események a lány kezdeményezésére, mondhatni, megfontolt terv szerint történtek. Először is, mintha ennél mi sem lenne természetesebb, kézen fogta és felvezette a lépcsőkön a meleg vízű medencék felé, ahol bemutatta a nagynénjének.
Nézd csak, Klárika, milyen szép, magas szőke fiút fogtam.
Krisztina, te mindig ilyen dolgokat művelsz, mondta a nagynéni, kisé restelkedő mosollyal, ami az ismeretlen fiúnak szólt. A feszélyezett hangulatot Krisztina túlhangos, éles kacagása törte meg.
Mi most elmegyünk. Isten veled, Klárika. Vigyázz magadra.
Míg lefelé mentek a lépcsőn, a fiú megpróbálta valamiképp összegezni és tisztázni az eseményeket.
A lány szabados viselkedése is nyílt, derűs arca, holmi könnyű kalandot ígért. De a könnyű kaland lehetőségének ellent mondani látszott, hogy bemutatott a nagynéninek.
Egyébként a nagynéni arca is jellegzetesen szemita volt, és a fiú fejében megfordult a gondolat, hogy a zsidó emberek talán természetesebben és őszintébben viselkednek, mint mások. Olvasmányai alapján eddig az oroszokat tartotta ilyen nyílt szívűeknek, szemben az ugyancsak könyvélmények alapján tartózkodóbbnak vélt angolokkal. Persze tudta, hogy ezek sztereotíp és tudákos vélekedések, a valóság nyilvánvalóan bonyolultabb és árnyaltabb. A legfőbb gondja viszont nem holmi elvont fejtegetés volt, hanem az, hogy jelenlegi helyzetét, Krisztinához való viszonyát tisztázza, bemérje valamiképp. Szükségét érezte, hogy végre ő is kezdeményezze, javasoljon valamit, mivel eddig ezt kizárólag Krisztina tette.
A porladás idő 25 év.
Tolakodóan villant elé a kép. Az íjí temető ravatalozójának falára erősített zománc táblán olvasható fekete betűs figyelmeztető felirat. Évekkel ezelőtt keveredett abba a temetőbe félrészegen, és odaállt egy gyászoló csoporthoz, mintha hozzájuk tartoznék. Igyekezett elhessegetni a helyzethez csöppet sem illő jelenetet. A teraszon megebédelhetnénk, gondolta. Javaslatát kimondta fennhangon is.
Ugyan? Mikor olyan finomat ettem ebédre? Vesevelőt.
Krisztina számára úgy látszott, nem bírt jelentőséggel, hogy ő ebédelte. Ott állt a gellért söntéspultja előtt, és egy darabig nézte, és nem itta meg a korsósört. Egy korsóval már megívott, és attól tartott, hogy Krisztina megérzi az alkohol szagát. Ezt a szagot azonban csak elszívott cigarettákkal lehetett időlegesen elnyomni. Krisztina viszont a dohány szagot sem kedveli. Kínosan kezdte magát érezni, és szorongott, miközben mereven nézte a sörrel teli korsót a bádogpulton. Félt ettől a lánytól, és félt minden nőtől, mert 7 hónapja minden nap érezte a hiányukat. Nem elsősorban a testi szerelem hiányát érezte, hanem azt, hogy legyen valakie, akivel megbeszélheti a bajait, akire munkája közben gondolhat, akivel elmehet moziba, beszélhet a filmről, konyak vagy kávé mellett egy eszpresszóban. Még attól is félt, hogy visszamenjen a lányhoz, miután a sörét megitta. Félt. Szorongott, mint aki egy esetlen szóval elronthat mindent Krisztinánál. Mindenképpen alkalmazkodni akart hozzá, hogy el ne veszítse. Legalább a sörszagot ne érezné, meggondolta, miközben lehajtott fejjel lépkedett a strand füves napozója felé, ahol a lány valószínűleg várt rá.
Lehelj rám, aztán bekelheted a hátam és a lábamat napolajjal.
A lány kedvesen mondta, amit mondott, de nyilvánvaló volt, hogy kettőjük esetleges további kapcsolatánál ő lesz, akihez alkalmazkodni kell. Az égen lila felhőt fújt lassan a szél egy másik lila felhő felé, de a napot csupán néhány másodpercre takarták el. Július eleje volt, és a fiú még mindig áldogálva arra gondolt, hogy Krisztinára vagy bármilyen nőre igazán télen lett volna szüksége, amikor az egyetlen hely, ahol emberekkel többé-kevésbé szóba elegyedhetett, a Rákos Csabai strand melletti kocsma volt. Gyakran megesett, hogy kezében fröccsös poharat szorongatva megszólított valakit. Emberésége volt. És amíg a pénzéből futotta, szívesen meghívta egy pohár italra azt, aki a meghívást elfogadta. De most nem ezekkel az emlékezéseivel kell foglalkoznia, sőt, egyáltalán nem tanácsos emlékeznie semmi effélére, mert Krisztinával nem beszélett cseresznye pálinkáról. De a nyomoromról sem tanácsos szót ejtenem, gondolta, mert elveszítem ezt a lányt. Aztán letérdelt a fűre, Krisztina törülközője mellé, és a lányra lehelt. Kicsit úgy, mint amikor az ember vissza, befelé szívja a levegőt.
Itt áll sört, és cigarettáztál is.
De a lány ezt a megállapítást is derűs, mosolygó arccal tette, mintha éppen az ellenkező felfedezésre jutott volna. Tudnilik, hogy a fiú nem ivott sört, és nem cigarettázott.
Meg kell nevelni téged. Most pedig fogd a napolajat, és alaposan kend be vele a vállamot és a lábam.
A fiú engedelmesen lecsavarta a bergamottos napolajat tartalmazó kis lapos üveg bakelit kupakját, és hirtelen észrevette, hogy Krisztina kisé kövérkés vállán elvakart és kinyomott pattanások találhatók. Ez a felfedezés, mintha némi elégtételt adott volna azért, mert egy csak nem ismeretlen lány utasításait kellett végrehajtania. Jól tudta, hogy Krisztinának nem ez lesz az egyetlen utasítása, hogy leheljen rá. És azt is tudta, ez az első letérdelés volt a legnehezebb, amelyet a lány törülközője mellett végzett el.
Mint egy utolsó koldus.
Megfogta és lecsavarta az üvegkupakját, tenyerébe öntött a bergamottos napolajból, aztán lassú mozdulatokkal elkezdte bedörzsölni az olajjal Krisztina hátát. Pattanásos vagy nem pattanásos, de kétségtelenül puha, mesztelen női hát volt, amelyet ilyen módon megérinthetett.
Bekenném napolaja a combjait is.
Erre viszont nem szólítatott fel. Mikor végzett a lány vállának és lábának beolajozásával, Krisztina hanyat dőlt a fűre terített törülközőn. Mellém feküdhetsz, mondta. És amikor amaz megdobbanó szívvel készségesen engedelmeskedett, úgy történt. Megfogták egymás kezét. A fiú, miközben egymás mellett feküdtek a fűn és napoztak, tisztában volt ennek a kapcsolatnak a kilátásaival. Egyszerre hitt mindenben és az ellenkezőjében is. Vad, elszánt cselekedetre ragadtatta magát, felállt, a nap felé fordult, és titkon a tenyerébe vette a cigarettát, gyufát. Lassú kortyokban itta a második korsósört, és cigarettára gyújtott. Mélyen leszívta a füstöt, mint akinek egyhamar nem lesz módja cigarettára gyújtani. Aztán fenékig itta a sörös korsót, elszívta a cigarettát, és lassú léptekkel elindult a strand füves napozója felé.
Tömeg és gyötrelem.
Úgy érzem, hogy a strand ez bizonyos fokig egy, olyan, mintha egy csúcsforgalomban egy hatos villamoson utaznék, csak levetkőzve. Mondanék egy példát a tömegszerűségre. Petrinek van egy verse, a konyha főnök ajánlata, ahol hát nem tudom elmondani, de hát arról van szó, hogy ezt a tömeget a konyha főnök, egy ilyen metafizikus konyha főnök gulyásnak megfőzi.
A strand gyakran gyötrelem. De még akkor is, ha az ember egyedül van, tehát ránk van róva, hogy el kell menni a Balatonra strandolni. Parti Nagy Lajosnak van egy tárcája vagy novellája, próbatárca címen, ahol Brummer Mihály hanyat pihen a szabasson gazdában, jogging alsóban szétvetett lábbal nézi az eget, és végül is csak annak tud örülni a tárca végén, hogy elmúlik a szívrohamgyanús fájdalma, vagy szúra mellett, de egyébként minden gyötrelem. A ráma szétfolyik a jogging alsón, minden ragad, a gyerek elkódorog, szóval szörnyű az egész, de hát el kell menni a Balatonra, mert ott kell strandolni. Végül is, ha az ember nyaral, akkor nyaralni kell. Tehát ez ugyanaz, mint amit a Petri verse kapcsolatban mondta, hogy valahogy az emberek kötelezőnek érzik ezt a dolgot, és nem biztos, hogy igazán jól érzik magukat benne, De hát valahogy ez. A 20. század végére valóban ez teljesen megváltozott a strand öröme.
De már volt szó a múlt századról, akkor én ugye ez gyorsan ezt a szörnyű látomást, ami igaz, felettessem, azért szóba hoznám Proust nagy regényét, ahol hát a végig a legnagyobb részeiben, a bimbozó lányok árnyékában az a tengerparti nyaralóhelyen, Combrénak nevezett játszódik, ahol viszont gyönyörű dolgok vannak. Hát maga a cím is, úgyhogy bimbozó lányok árnyékában, ez is van benne, igen, a lehető legszebb módon. Ott is óriási belső drámák, persze arról, hogy gyötrelmek, mindenféle gyötrelmek, de szép gyötrelmek. Az is lehetett valamikor, úgy látszik, egy strandon.
De most itt valami nagyon lényegeset mondtál szerintem. Arra van szó valószínűleg, hogy a 20. században a strandolás tömegessé, tömegszerűvé vált, míg a 19. században a strandolás az valamilyen értelemben azért egy kiváltság volt. Tehát az a fajta strandolás, vagy fürdőhelyezés, mondjuk így, amelyekről most beszélünk, hát az nem most a proletár tömegeknek volt a lehetőség, hanem nagyon is egy szűk embercsoportnak volt az esélye, és most, hogy tömegessé vált mondjuk hát már a nyilván 40 előtt is, de főleg aztán a későbbi.
Hát első világháború után.
Igen, tehát én tényleg nem véletlenül hasonlítom a tömegközlekedéshez ezt a dolgot, mert azt is meg lehet figyelni, hogy teljesen más dolog az egy diligence-ban egyedül utazni, és teljesen más dolog egy iszonyatosan zsúfolt vonatban, teljesen mindegy, hogy mindkét jármű Párizs fele tart, ami ugye a világ közepe állítólag. És ez még egy dolgot hadd mondjak, hogy a hullámfürdőben azért úgy gondolom, hogy a tenger és a medence azért van, hogy egyesítve van, szóval ez is egy ilyen miniaturizált tenger, vagy nem tudom, csak ez is abszolút.
Fél óránként csöngetnek, és nem, lehet sikongatni.
Tehát ez egy ilyen instant tenger, vagy nesztenger.
Kaland.
Úgy gondolom, hogy a kaland, mint esély, azért benne van a strandban is. Tehát a reménye annak, hogy valami történik, valami jó.
Lehet, hogy ez valami
valószínűleg. Fel van a függesztő bizonyos szabályok.
Van nem persze megtörténése, vagy a paródiája jön ki aztán. A Thomas Mann halál Velencében ott is valahogy a kaland lehetőségének a nagyon tragikomikus és ilyen csúfos végéről lehet, hogy ez ott van.
Örkény István, vallomás.
Mindenki ebédel. Hanyat fekve süttettem magam a napozóban, mely mélyen bele van építve a Balatonba. Nem messze tőlem törökülésben kisportolt, magasra nőtt fiú és egy nagyon barnára sült lány fejét a fiú ölébe hajtva. Más senki. A lány beunja szemét, mert a déli napfényt, mint egy nagyító tükör veri vissza a víz. A tó csöndes. Csak alattunk, a napozó cölöpei közt szöszmetel a víz. Más zaj nincs. Hogy meg ne halljam, folytott hangon beszélget a fiú, meg a lány. Szóról szóra. Egy szóval, hol sült le így? Kérdi a fiú. Nem mondom még egyszer. Válaszolja a lány. Kérem szépen. Úgy is elvicceli? Isten bizony nem viccelek. Már mondtam, hogy a villanytelepi strandon. Egy szóval, ez egy villanysülés. Nevetnek. A fiú jobb keze öt ujja végig szalad a lány karján, súlytalanabbul, mint egy madár árnyéka vízen. A lány elhúzza a karját. A fiú újra végig húzza rajta a kezét. A nevetés elül. Ha, képzelem, micsoda strand az, mondja a fiú. Nagyon szép strand, állítja a lány. Csak gyerekek járnak oda? Inkább csupa felnőtt. Mindjárt mély a víz. Meddig ér magának? Duruzsol a fiú. Kés van írva, csak úszóknak. Egy szóval? eddig ér? Dünnyög a fiú. A lány hasa mesztelen. A fiún is csak egy gyermek arasznyi fecske nadrág van. A lányon még annak is csak a kicsinyített mása. Egy kék kendő csücsök az ágyékára kötve, s két kis sapka a mellein. Nem is ruha az, csak borogatás. Lefejti hasáról a fiú tenyerét, erre az bal kézzel átfogja a lány csuklóját, a lány szabadon maradt keze a fiújét, és úgy összegabajodik a kezük, mint a szabadfogású cselgács birkózásban. Csak hogy ők oly szelíden birkóznak, ahogy egy újszülött kapkod kezével a lába, lábával a keze után, az a négy kéz, vélnéd, egyetlen testnek a tartozéka. És halkan, galambi hangon nevetnek. Aztán megint elül a nevetés.
Egyszer megnézem azt a strandot,
mondja a fiú.
Úgyse nézi meg,
mondja a lány.
Ha mondom, úgyse, Isten bizony,
mondja a fiú.
Hogy kell oda menni? A villanytelepnél egy kicsivel tovább, az van kiírva. Augusztus 20-a strandfürdő. Nem értem,
mondja a fiú, és mintha nehezülne a hangja. Mit nem ért? Kérdi a lány. Ő is lassabban, nehezen csordulon.
Villanytelepinek hívják. Villanytelepinek.
Jobb vállán pihen a fiú keze. Nem pihen, lassan elindul lefelé.
És augusztus 20-ának? Az a neve.
Egy szóval, ez a kereszt neve. Ezzel megint nevetnének, de valahogy nem akar világra jönni ez a nevetés, mert a fiú keze becsúszott a fürdőtrikó alá, és ott marad. A lány behuny szembe tétován keresi a fiú kezét, de nem tudja eltávolítani onnan, ahová befészkelte magát. Ezek pontosan egymásba szabottak. A férfi tenyér és a női mell.
Villanytelepi, kérdi a fiú rekedten. Villanytelepi,
mondja rekedten a lány.
És augusztus 20-a,
mondja rekedten a fiú.
Augusztus 20-a,
mondja rekedten a lány.
Az irodalmi szerkesztőség Strand műsorát hallották. Közreműködött Börcsök Enikő, Kaszás Gergő és Szarvas József. A Strandról, a Strandhoz lábjegyzeteket fűzött Bán Zoltán András, Bikácsi Gergely és Kálmán C. György. A műsort készítette Bán Magda, Borlai Kinga, Jósvai Lídia, Kulcsár Péter, Molnár András és Sós Mária. Még legalább két hét a nyár. Kellemes strandolást kívánunk!
Felvétel 1995-ben készült, és utoljára 1997. június 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló.
Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivian? Mi a helyes áthaladási sorrend?
Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mese sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak.